Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Lukács evangéliumában a 7. fejezet 11. versétől a 17. versig a következőképpen. Jézus ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokasság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak. Ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el minnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdában és az egész környéken. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Amikor olvasunk egy feltámadási történetet, és erről kell igét hirdetni, erről kell beszélni, akkor óhatatlan, hogy az ige hirdetőben felnevetődjön az a kérdés, hogy hogyan beszélhetek én erről. Mit gondolnak az ige hallgatói, amikor feltámadásról beszél egy lelkész? Hiszi ezt? Vagy csak azért mondja, mert most éppen erről kell beszélni? Miért van kiírva a temetőre, hogy feltámadunk? Csak azért, mert ez így szokás? Lehet egyáltalán 2016-ban beszélni a feltámadásról, anélkül, hogy megmosolyognák az embert? Nekem az jutott eszembe, amikor az oltár előtti igét olvastam, és Pál az efezusiaknak azt mondja, hogy azért könyörög, hogy adja meg nekik az Isten dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennük a belső ember az Isten lelke által. Magyarul, hogy támadjanak fel, és megerősödjenek. Az jutott eszembe, amit körülbelül 20 évvel ezelőtt egy országos evangélikus ifjúsági találkozón, Szél Rózsa ifjúsági találkozón, egy paraolimpiai bajnok, Szekeres Pál mondott. Arra nem emlékszem már, hogy helyileg hol voltunk, csak arra emlékszem, hogy talán 30-40-en ülhettük körül a fűben ezt az embert, aki tolókocsiban érkezett, és elmondta az élete történetét nekünk ifjaknak. Elmondta, hogy hogyan kezdte a sportos pályafutását, és aztán ez hogyan tört derékba, akkor, amikor valahol a busz balesetet szenvedett, ahol ők hátul ültek, talán éppen kártyáztak, játszottak, próbálták elütni a hosszú utat valamivel. És hirtelen egyik pillanatról a másikra minden derékba tört. És arra emlékszem az előadásából, a beszélgetésből, hogy hangsúlyt tett arra, hogy az ember nem csak test, hanem lélek is. Így alkotta Isten az embert porból és az ő lelkéből. És azt mondta, hogy minek utána ő ezen a baleseten keresztül esett, és nyomorék lett, már sokkal inkább léleknek érzi magát. Hát ez volt, ami eszembe jutott erről, hogy megerősödjön a belső ember bennünk, és hogy feltámadás. Amit nem tudunk, sokszor nem tudunk értelmezni, hogy miért történik ilyesmi az életben. És tessék, azért, mert az Isten ezen keresztül hatalmasan megerősítette a ma is élő, sokszor interjút adó Szekeres Pálnak az életét. Énekeltük a bevezető énekben azt, hogy bár hulljon testünk a sírba, nevünk Istennél fölírva. Ha Jézussal élünk, halunk, mint ő, mi is feltámadunk. Egészen másképpen hangzik ez a mondat, ez az ének, akkor, amikor temetés után vagyunk. Egészen másképpen bátorítja, simogatja a szívünket. És ott tegyek még egy utalást a tegnapi napra, amikor fellettek sorolva unokák, dédunokák, sok-sok hozzátartozó, és utána elhangzott az ige, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Hát ez nekem nagyon sokat jelentett. Talán ez szólt a legjobban. Mindannyiunk számára, mindenki számára van hely, az Úr Jézus helyet készített nekünk. Engem a legjobban azok az evangéliumi történetek szoktak megérinteni, ahol Jézus cselekedete domborodik ki. Említette feleségem egy héttel ezelőtt, hogy mivel most az 500 éves reformációi emlékünnepre készülünk, már most, igaz, hogy jövőre lesz, de már most, ezért valószínűleg többet fogunk idézni Luthertől. Hát most is hadd jöjjön egy idézet, igaz, ez csak két szó, mindenki tudja, de nem lehet elégszer mondani, egyedül Krisztus, solus Christus. Ezek a történetek szólnak hozzám a legjobban, ahol egyedül Jézus cselekedete domborodik ki. Miért olyan bátorító a naini ifjú feltámasztásának a története is? Mert csak egyedül Jézus cselekedete domborodik ki. Nem történik semmi más, csak az, hogy találkozik a gyászmenet Jézussal. És ennek a következménye a feltámadás. És azért bátorító ez nekem, mert sokszor olyan gyengének, olyan elesettnek érzem magam. És ebből a történetből kiderül, hogy nem baj. Lehet elesettnek lenni, még halottnak is lenni. Nem baj. A Jézussal való találkozás a döntő. Ez a történet arról szól, hogy az Isten nem szabott feltételeket. Úgy visszaemlékszem a gyerekkoromra, sokat szoktam panaszkodni arra, hogy hát voltak surlódások a szüleimmel, de az biztos, hogy nagyon sokat jelentett számomra, hogy úgy emlékszem, hogy nem kötöttek feltételhez semmit sem, hogy most ezt vagy azt azért fogom megkapni, ha. Valahogy ezt a feltétel nélküli elfogadást, ezt úgy jól csinálták. Habár nem voltak különösen vallásos emberek. Inkább akkor kezdtek komolyabban érdeklődni a hit felé, amikor látták, hogy engem is érdekel. Nagyon sokat jelent nekem az, amikor egyedül Krisztus cselekszik. A naini ifjú története Lukács külön anyagához tartozik. Egy kis kortörténeti hátteret hadd rajzoljak fel. Ugye ismerjük, tudjuk azt, hogy a Máté, Márk, Lukács evangélium hasonlók, és úgy nevezik teológus szaknyelven, hogy ezek a szinoptikusok, görögösebben szünoptikusok, tehát együtt látók, hasonló módon épülnek fel, hasonló módon látják az eseményeket, és építik fel egymás után a történeteket. János egy kicsit más. És Lukácsról tudjuk azt, hogy ő később ír, mint Márk, és később ír, mint Máté, ismeri már ezt a két evangéliumot, de ő még külön utána jár annak, hogy a szemtanúk mit tudnának még elmondani neki. Mit tudna még leírni Jézusról, amit az előző kettő evangélista még nem írt le. Így olvassuk, azt mondja, hogy miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Ugye így kezdődik Lukács evangéliuma, elmondja azt, hogy voltak már, akik ezt leírták, nyilván utal ilyen szemtanúkra, mint mondjuk Máté, de én is jónak láttam, hogy még utána járjak. És még megkeressem az élő szemtanúkat, akik látták, hogy a nain ifjú hogy ült fel, hogyan adta vissza Jézus özvegy édesanyjának. Ez tehát Lukásnak a külön anyaga, amely más evangéliumokban nem szerepel. És nem csak, hogy külön anyag, hanem egy különleges anyag, mert előzmények nélküli esemény. Ugye más gyógyítási történeteknél, vagy feltámasztási történeteknél, mondjuk Lázár feltámasztásánál megkeresik Jézust. Segíts rajtunk! Lázár beteg, gyere! Kapernaumi százados felkeresi Jézust. Szolgám beteg, segíts rajta! Jó, elmegyek. De hát nem vagyok erre méltó, hogy a házamba gyere. Egy szót szólj, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Mindig van valaki, aki Jézust kéri. Vagy a beteg, vagy a betegnek valamilyen hozzátartozója. És itt nincs előzmény. Nem kéri az özvegyasszony. Nem kéri egyik hozzátartozó sem. A halott nem kérheti. Tudjuk azt, hogy a csodák azok az evangéliumban mindig jelek, amelyek túlmutatnak önmagukon. Vagyis sokkal-sokkal többet akarnak elmondani, mint csupán azt, hogy most feltámad valaki és kap hosszabbítást még 5 évre mondjuk. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az Úr Jézus, a vele való találkozás életre kelti azt, aki halott. A teljesen magára maradt embert is fel tudja támasztani új életre. Aki már lelkileg teljesen elhagyta magát, és nem hisz már semmiben, azt is utol tudja érni az Isten kegyelme. Aki már nem tud elmenni a templomba, nem azért, mert nem tud mozogni, hanem azért, mert nem látja értelmét. Nem tud már abban hinni, sőt, lehet, hogy azt mondja, hogy az egész nincs is szükség. Azt is el tudja érni az Isten kegyelmei szeretete. Tele vagyunk halottakkal, lelki halottakkal, akikkel együtt szoktunk nevetni. Akikkel együtt szoktunk menni, bevásárolni. Lelki halottakkal vagyunk körülvéve, és tud rajtuk segíteni az Úr Jézus. Nincs szó itt semmiféle előzményről, mint ahogy a jerikói vak mondjuk kiabál, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, nem kér senki tőle segítséget, egyszerűen teszi, találkozás történik. Emlékszem arra, amikor, ez nem is tudom, hogy legalább 10 éve volt már egy temetés, és akkor az egyik elődöm tartotta, Gáncs Péter püspök úr, és arról szólt, az volt az egyik gondolata, hogy Isten nem egy hosszabbítást akar, ugye sokszor hozott ilyen futballból, meccsből példákat, és akkor itt is ezt mondta, hogy nem arról van szó, hogy Isten hosszabbítást akar nekünk adni, hogy na még most akkor kapjunk még 5 év hosszabbítást. hanem örök életet akar nekünk adni. Tehát amikor az ember felteszi a kérdést, mint ahogyan mondjuk Mária és Márta, Lázár halálakkor felteszi a kérdést Jézusnak, hogy hát miért történt ez? Hát ha itt lettél volna, akkor ez nem történik meg. Miért engedted? Akkor ez nagyon fontos mondani való, nagyon fontos válasz, hogy nem arra van szükség, hogy most akkor kapjunk még egy pici hosszabbítást. Isten örökké valósággal akar megáldani bennünket. Olvasom, hogy egy egyház megyében, azt hiszem a Pestiben, több gyülekezet, 8 gyülekezet tartott egy közös alkalmat, ahol Lázár feltámasztását dolgozták fel, ilyen dramatikus módon eljátszották, és aztán utána minden gyülekezet lelkésze a saját híveivel tartott megbeszélést. A kérdés az volt, hogy ki kivel tud azonosulni. És akkor, hogy Máriával, vagy pedig Mártával. Melyik személyisége áll közelebb hozzájuk? És akkor az egyik lelkész megdöbbenve hallotta, amikor a gyülekezeti tagja azt mondta, én Lázár vagyok. Én olyan vagyok, mint Lázár, aki passzív szereplője a történetnek. Nem tud semmit sem tenni már. Annyira maga alatt van, annyira ki van borulva, annyira mélyen van. Igen, itt a naini ifjú is passzív szereplője a történetnek, de akivel Jézus találkozik, és aki így aktívvá lesz, így tesz bennünket aktívvá, támaszt fel az Úr Jézus a vele való találkozás során. Egy olasz írónak van egy novellája, az a címe, hogy Orvosnál, arról szól, hogy elmegy az orvoshoz talán a barátja vizsgálatra, mindenen keresztül megy, az orvos elismerően mondja, hogy egészséges, mint a mak. De azt mondja, még valamit itt látok, te halott vagy. Nem érti, hogy van ez, hogy halott vagyok. És akkor elmondja az orvos, hogy igen, mert hozzá idomultál a társadalomhoz, mert beleolvadtál, teljes nyugalom az osztály részed, mert mindent már békésen tudsz fogadni. Utánozod a környezetedet, lemondtál a személyiségedről. Te is ezt az oldalt szidod, vagy azt a másik oldalt, teljesen mindegy, beleolvadtunk mi is a környezetünkbe. Vagy a jobb oldalt kell szidni, vagy a bal oldalt kell szidni. Mindent feketén-fehéren látsz. Beálltál a szórakozóknak a sorába, akik mindig csak azt várják, hogy mikor lesz már a hétvége, mikor lehet menni wellnessezni, vagy beálltál a munkát hajszolóknak a táborába, akik nem tudnak kikapcsolni. Mindenki ugyanazt kívánja, ugyanarról beszéleget, ugyanazt gondolja, ugyanaz a válasza mindenre, ugyanazt hajtogatja. Halottá lettél. Viszont olvasom egy zimbabwei lelkipásztornak a levelét, amely pont az ellenkezőjéről szól, hogy ő hogyan támad fel az új életre, és hogyan tapasztalta meg ezzel persze a hányattatást is, a nyugalom helyett, mert hogyha az ember nem hasonul a világhoz, akkor a világ sokszor kiveti. Mártír halála előtt írja ezt a levelet. Azt írja tehát ez a zimbabwei lelkipásztor, én a szégyentelennek közösségéhez tartozom. Bennem van a Szentlélek ereje, a kocka el van vetve, átléptem a vonalat, meghoztam a döntést, az ő tanítványa vagyok. Nem nézek vissza, nem lassítok, nem engedem el, nem hátrálok meg, és nem maradok veszteg. A múltamért megváltást nyertem. A jelenemnek van értelme, és a jövőm biztos. Leszámoltam a langyos élettel, a látásban járással, a sima térdekkel, a színtelen álmokkal, a megszelídített látásokkal, a világias beszéddel, az értéktelen adakozással és a törpe célokkal. Nincs többé szükségem az előkelőségre, a jólétre, a pozícióra, az előléptetésre, az éjjelzésre vagy népszerűségre. Nem kell, hogy első legyek, a csúcson legyek, elismerjenek, dicsérenek, tekintettel legyenek rám, vagy megjutalmazzanak. Hitáltal élek, az ő jelenlétére támaszkodom, türelemben járok, az ima támogat és erővel munkálkodom. Arcom, mint kovakő, léptem gyors, célom a menny. Utam keskeny, ösvényem rögös, utitársam kevés. Vezetőm megbízható, küldetésem világos. Nem tudnak megvenni, megalkuvásra késztetni, elterelni, elcsábítani, visszafordítani, megtéveszteni vagy késleltetni. Szemem sem rebben, ha áldozatot kell hozni, nem habozok az ellenséggel szemben, nem leszek senki cinkosa a népszerűség tavában, és nem bolyongok a középszerűség labirintusában. Nem adom fel, nem fogom be, és nem engedek, amíg nem tartottam ki, nem gyűjtöttem eleget, nem imádkoztam eleget, nem fizettem és prédikáltam eleget Krisztus ügyéért. Jézus tanítványa vagyok. Tovább kell mennem. Amíg ő vissza nem jön, adnom kell, amíg össze nem esek, prédikálnom, amíg ki nem, amíg mindenki meg nem tudja, és dolgoznom, amíg ő meg nem állít. Amikor pedig eljön az övéért, nem lesz neki nehéz felismerni engem. Tisztán látszik majd a zászlóm. Feltámadni. Ezt jelenti. Többé már nem szomjazzuk az elismerést, a másik embernek a dicséretét. Elég az, amit Jézus mond, amit Jézustól kapunk. Ami ott történt Zimbabvében, az kicsit távol áll tőlünk. Nyilván más életkörülmény, más helyzet, de amit azért most az európai közösségnek is egyre jobban meg kell ismernie. De hadd nézzünk most egy olyan példát befejezésül, ami viszont közel áll hozzánk. Hogyan vihetjük a Jézussal való találkozás lehetőségét a családtagjaink felé? Mert ezen gondolkoztam, hogy igen, nincsen semmiféle előzmény, senki nem kér semmit, de mégis azért a találkozás megtörténik, a gyászmenet és Jézus menete között megtörténik a találkozás. Hogyan találkozzanak ma az emberek Jézussal? Hát úgy, hogy ő azt kéri, hogy vigyük az ő örömhírét mindenkinek. És ő megígéri, hogy velünk lesz ebben a munkában. És így jön létre a találkozás. Egy ilyen találkozást hadd olvassak fel. Gyökösi Bandi bácsi írja. Ismerek egy derék asszonyt, akinek a lánya egyetemistaként elvesztette a hitét. Azért olvasom, mert nagyon gyakran hallom, történik gyülekezetünkben is. Attól kezdve mindig leintette az anyját, ha az templomba hívta. És megkérte, hogy ez többé ne legyen téma náluk. Hát nem volt téma. Aztán a lány férhez ment, hozzá hasonló férfi vette el. Éltek jó békességgel, de Isten, Jézus Krisztus nem volt téma. Nem lehetett. Aztán gyors egymás utánban született két gyermekük. A házaspár felkereste a nagymamát. Mama, tudod, nagyon sokba kerül, ha fogadunk valakit a gyerekek mellé. Meg nem is igen bízunk idegenekben. Nem járnál vigyázni rájuk? Megfizetnénk. Igaz, hogy másfél óra oda, másfél óra vissza, felelte a nagymama, de szívesen elmegyek, ám pénzt nem fogadok el. Egy feltételem van. Azt mesélhetek nekik, amit akarok. A fiatalok aranyosan beugrottak, szabadjon ezt a kifejezést használni. Jó, mama, mesélj, amit csak akarsz, csak vigyázz az unokáidra. Így is történt. A mama egy héten többször is megtette a kétszer másfél órás utat, vigyázott az unokákra, és mesélt nekik. Egy este vendégségből hazajövet, a házaspár alaposan összeveszett az autóban. Lehet, hogy az asszony erre mutatott, a férj arra intett, és majdnem karamboloztak. Ilyenkor általában parázs veszekedés tör ki. nem beszéltek hazáig. Belépnek, a mama ott ül, a gyerekek pizsomában szaladnak, beugranak a szülők ölébe, a mama szépen, gyorsan elbúcsúzik, elmegy. Anyuka egyszer csak megkérdezi, miért vagytok olyan komolyak gyerekek? Miről mesélt a nagymama? A nagyobbik kisfiú azt mondta, tudod anyuka, azért vagyunk szomorúak, mert ma halt meg Jézus Krisztus a kereszten. Nagymama azt mondta, hogy helyettetek és értetek is meghalt. Lefektették a gyerekeket, aztán egymásra néztek, az egyik kinyújtotta a kezét, a másik megfogta. Megszorították egymás kezét. Egyikük megszólalt, bocsáss meg. És elkezdtek beszélgetni. És amit nem hittek el az anyjuknak, azt elhitték saját gyermeküknek. Amikor az mondta, hogy Jézus Krisztus helyettük és érettük is meghalt. Ugye milyen különös hitoktatás? Hitoktatás indult az iskolákban is. Egyetlen mondat, és ez a, így írja Bandi bácsi, ez a drága, öreg, ingyen cseléd, aki 3 órát utazik, és cserébe mesélhet az unokáknak, amit akar. Ennyi maradt, ilyen sok maradt, ilyen hallatlan lehetőség. És feltámad egy kapcsolat. Elkezdenek hinni. Ez maradt. Lehet, hogy a gyermekeink azok nem, mert nézzünk körül. És beszélgessünk arról, hogy kinek a gyermeke jár az Isten tiszteletre. Miért történt? Hogy történt? Nem tudjuk. De ez maradt, hogy beszélhetünk az evangéliumról, arról, hogy Jézus értetek halt meg. Beszéljünk, használjuk ki a lehetőséget addig, amíg lehet, meséljünk a lényegről az unokáknak, vagy a dédunokáknak. És lehet, hogy ők viszik Jézust a szülők felé, és ők segítik, hogy üdvösségre jussanak. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, nélküled halottak vagyunk. Nélküled hiába nevetünk, hiába táncolunk, hiába futunk, küzdünk, dolgozunk, halottak vagyunk. Urunk, arra kérünk, azért imádkozunk, hogy találkozz velünk, és mi hozzá tudjunk segíteni másokat, családtagjainkat a veled való találkozáshoz. A te kegyelmedet kérjük ezért. Mert szeretnénk, hogyha egyedül te cselekednél, egyedül te szólnál. Nem mi szeretnénk már szólni, hanem azt akarjuk, szeretnénk, hogy rajtunk keresztül, vagy a gyermekeinken, unokáinkon keresztül szólj az elveszettekhez, hogy megtaláltassanak és feltámadjanak. Amen.